Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket én is ott a monitorok előtt, mennyivel jobb lesz majd itt ülni megint ebben a teremben, közösségben. Hát a mai nap szerintem különleges ajándéka egyrészt itt néhányakkal közösségben lenni, de különösen is veled, Pisti. Úgyhogy hát azért tartjuk a távolságtartást, de megöleltük volna egymást rendesen, amikor megláttuk egymást. Úgyhogy nagyon örültünk ennek a pillanatnak. Remélem ebből egyre több lesz. Marika, téged is üdvözöllek. Otthon örülök, hogy rólad is egyre jobb híreket hallunk. Úgyhogy csak túljutunk ezen, aztán eljön az a vasárnap, amikor együtt, közösségben, fizikai közösségben dicsőíthetünk és hallgathatjuk Isten igéjét. Na, a mai alkalomra az ige hirdetés részeként én először is egy megvallást hoztam nektek. Szeretnék beismerni valamit, és aztán onnan tovább menni, ki kell rakjam a lelkemből. Nem vagyok vadász. Adok egy kis időt, hogy ezt feldolgozzátok. Nem értek a vadászathoz, nem vagyok vadász. Egyszer voltam szarvas bőgést hallgatni a nagymarosi erdőkben vadászokkal, de puska nem került elő. Nem is tudom, mit gondolok a vadászatról, nem is akarok belemenni. Lőni egyszer lőttem életemben légpuskával, akkor is sörös dobozokra. Ezt nem ajánlom az ifjúságnak, csak a megvallás részeként elmondom. Nagy vadat én csak állatkertben és vadasparkban láttam. Úgyhogy mindezzel azt gondolom, hogy nagyon hitelesen állok itt, hogy beszéljek nektek a vadász veremről. Úgyhogy most, hogy túl vagyunk ezen, szeretnék hitellel és ezzel a felkészültséggel elmagyarázni a Wikipédia alapján, hogy mi az a vadászverem. Meg fogjátok érteni, hogy miért ezzel a képpel szeretném kezdeni a mai alkalmat. Most a vadászverem az nem egy bonyolult dolog, az egy álcázott verem, egy mélyre ásott, egy földbe ásott mély gödör, ugye már itt sikerül összezavarodnom, tehát egy földbeásott mély gödör, ami el van fedve egy álcával, úgyhogy nem lehet látni, hogy ott van, és ugye nagyon meredek, nagyon mély és meredek az oldala, tehát ebből nagyon nehéz kikecmeregni. És ennek a célja az, hogy hát ezzel ejtsenek el vadakat a vadászok, akiknek ez a célja. És van még egy érdekessége a vadászveremnek, az pedig az, hogy a veremhez vezető utat, a környéket mindenféle csali ételekkel rakják ki, hogy oda vonzzák a nagy vadat, és ahogy ez szépen ezekre ráharap, az utolsó csali az rajta van a vadászveremnek a tetején, és amikor odalép a nagy vad, nem tud ellenállni ennek a kísértésnek, zuty, már benne is van, és el van ejtve. És ekkor már készülhet is a vörösboros szarvashús, egy kis áfonya lekvárral, vagy barna szósszal és hagymás krumplival megtámogatva. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. Ennyit szerettem volna mondani. Na most nem, ezt szeretném ezt a képet persze tovább vinni, és nem véletlenül kezdtem én ezzel a képpel az ige hirdetést. Én azt gondolom, hogy egy olyan bűn kerül ma a terítékre, egy olyan bűnt szeretnék én ma körbejárni, aminek a természete pontosan olyan, mint egy vadászverem. Sokszor, és azért gondolom ezt, mert sokszor csak akkor vesszük észre ezt a bűnt, amikor már beleestünk ebbe a verembe. Ahonnan elég nehéz kikecmeregni, tehát én azt gondolom, hogy érdemes ezzel foglalkozni, hogy elkerüljük ezt. Sokkal könnyebb elkerülni, sem mint ha már beleesett az ember abból megpróbálni visszajönni, kimászni. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni. Én szeretnék egy 10 percet most arra szánni, hogy ezt a bűnt, ezt a kísértést körbejárom, leírom nektek, elétek hozom ennek a valóságát, és utána azért az ige hirdetés nagy részét szeretném az igében tölteni, hogy megnézzük, hogy az ige milyen fényt vet erre a bűnre, és milyen megoldást ad számunkra. Hát hadd kezdjem ott, hogy teljesen természetes reakció bennünk az, amikor valaki mást megbántanak, valaki más megsérül, valaki más bajba kerül körülöttünk, hogy sajnálattal reagáljunk. Ugye az ember belseje megindul, amikor fájdalmat lát. Mellé állunk, vele sírunk, vele szenvedünk, ott vagyunk vele. Sajnálattal fordulunk hozzá. És ez teljesen rendben is van. A nagy kérdés az, hogy mi van akkor, amikor ez a sérelem engem ér. amikor nem valaki másban látom ezt a sérülést, hanem bennem történik sérülés. Valaki más megbánt a szavaival, vagy a viselkedésével. Mi történik ilyenkor? Nos, a jó esetben, akkor feldolgozom ezt a fájdalmat, megbeszélem a másikkal, bocsánatot kérünk a veszekedésért, hogyha volt az érzelem kitörésekért, és megyünk tovább, sőt, jó esetben ez még közelebb is hozhat minket egymással. Ez a jó forgatókönyv. De van egy másik forgatókönyv, amikor minket sérelem ér, és megjelenik az a kísértés, hogy az a sajnálat, ami mások felé teljesen természetes reakció, az hirtelen magam felé fordul. És megjelenik az önsajnálat. Leülök magam mellé, beülök a saját nehézségembe, magamat ölelem át, és kezdem el együtt sírni és együtt szenvedni a saját fájdalmamban. És azért fontos ez, mert ez azonnal megnyit egy ajtót, egy út felé, amin elindulhatunk. Tehát ez önmagában talán még nem baj, viszont benne van a lehetőség, hogy elinduljunk egy úton, aminek a vége lehet az a vadászverem, amiről én elkezdtem az elején beszélni, ez pedig a megkeseredésnek a vadászverme. Na, ezt szeretnénk elkerülni, úgyhogy ezért beszélünk ma erről. Úgyhogy röviden nézzük át, hogy hogy is zajlik ez. Hogy léphetünk rá le az útra. Na, mielőtt arról beszélünk, hogy hogy kerüljük el. Miért indulunk el olyan gyakran talán e felé, a verem felé? Ahogy láttuk, az egész ott kezdődik, hogy engem valami sérelem ér. És ez fájdalmat kelt bennem. Megbánt valaki, mond valamit, sérül az igazságérzetem. Rengeteg variációja van. Lassan föl is idézhettek néhányat, hogy személyesebb legyen az, amiről beszélünk. Ezek mindennapi helyzetek. Tehát az közöttünk, aki emberek között van, az biztos, hogy ezt megéli. Tehát ha úgy éltek, hogy nincs ember körülöttetek, akkor én azt mondom, hogy akkor inkább most hallgassatok dicsőítő dalokat, mert nem nektek szól ez az üzenet, de bárki közöttünk, tehát mindenki, aki emberek között van, biztos, hogy megéljük ennek a valóságát, hogy valamikor rálépnek a tyúkszemünkre, és beköltözik valami ide a lelkünkbe. Egyfajta fájdalom. És ez egy nagyon érdekes érzés, hogyha felidézitek akár a legutóbbi alkalmat, amikor valaki megbántott titeket, akkor milyen ez az érzés? Mit vált ki bennetek? Én így próbáltam leírni, hogy egyfajta ilyen elnézést, maró érzést kelt az emberben. Bocsánat. Kértek egy pohár vizet. Lehet, hogy ez segíteni fog közben. Tehát egyfajta támadás ér, amikor úgy érzed, hogy úgy megszúrtak. Ilyen szúró érzés ez a másik. Egyrészt ilyen maró szúró érzés is. Ebből lehet ez pici, de lehet ez sokkal mélyebb is, attól függ, hogy mekkora a sértés, amiért bennem. Lehet ez csalódás. Hogy tehettél ilyet velem? Ugye? Lehet ez értetlenség, hogy miért kaptam én ezt? Most miért jött ez? Honnan jött ez? De egyfajta kiszolgáltatottság is, vagy végtelenség is. Hogy lehet ilyen igazságtalan velem? Ugye nagyon sok módon megmozdul az ember belseje, így reagál, rezonál, maró érzés, szúró érzés megjelenik bennünk, és amikor ilyen konfliktus történik, akkor beköltözik ez ide hozzánk. Úgy lakást vesz nálunk ez a fájó érzés. És ezzel a fájdalommal valamit kezdeni kell. Tehát erre reagálni kell, ezt nem lehet ignorálni, nem lehet elfojtani, ott van. Kérdés, hogy mit kezdünk vele. És ekkor elindulhatok vagy egy nagyon rossz irányba, vagy egy nagyon jó irányba. A rossz irányt én így képileg így fogalmaztam meg, és visszatérnék erre a verem képre, vadászverem képre, hogy ez a rossz iránynak az útja ki van kövezve, ki van rakva ilyen apró fájdalomcsillapítókkal. És a fájdalomcsillapítónak ugye az az előnye, hogy a fájdalmat csillapítja, tehát már érdemes volt ma eljönni és meghallgatnotok ezt az Isten tiszteletet. Tehát itt vannak fájdalomcsillapítók, ami arra jó, hogy a fájdalmat csillapítsa, amit érzek. De arra nem jó, hogy megoldja a fájdalom okát. És ez a csapda benne, ezért indulhatunk el ebben az irányba egy kicsi pihenésképpen, hadd mondjam el azt a történetet, ami közelebb hozza szerintem ennek a képét. Két éve voltunk családdal nyaralni Horvátországban, és én elkövettem egy óriási hibát a nyaralás előtt. Elmentem egy fogászati kezelésre, gondolván, hogy hát ez majd 2-3 nap alatt úgyis elmúlik. Hát sejtetik a történet arról szól, hogy nem múlt el, úgyhogy én szépen vittem ezt a fájdalmat a nyaralásba, és ez egy fájdalom csillapítón végigcsinált nyaralás lett. Egyébként Krük-szigetén, ha bárki nyaral majd, akkor nagyon szívesen tudok most már ilyen nagyon jó fogorvos, tehát az igazi megoldás az ott volt. De én elkezdtem fájdalomcsillapítót használni, és ezek ilyen 6 órás blokkokra osztották be szépen a nyaralást. Amíg hatott, addig lehetett strandolni, enni, élvezni. Az utolsó fél órában akkor megszámoltam a horvát csillagokat az égen. Alig vártam, hogy bevehessem a következőt, ami megint adott egy kis enyhítést a fájdalomból, de a probléma nem múlt el, tehát visszajön. Ennél még rosszabb, amikor az ember lelke fáj, és arra keres fájdalomcsillapítókat, és vannak. Vannak, amik ideig, óráig tompítják ezt a szúró-maró érzést, de azokat a szívnek a fájdalmát nem mulasztják el. Ez a csapda benne. Én azt gondolom, hogy ezek jó lesnek, ezért döntünk mellettük, ezért vonzó, hogy éljünk velük, csak az a baj velük, hogy újra és újra kell, és talán egyre erősebb dózis, ahogy visz a megkeseredés verme felé. Hadd mondjak néhány fájdalomcsillapítót, amit amikor elindulok ezen az úton, én beveszek, vagy azt látom, hogy mások élnek vele. Az első ilyen az a mások hibáztatása. Ugye az egyik fájdalomcsillapító az a harag. És a haragnak kell egy célpont. Valakire ezt céloznom kell, ezt a haragot. És amikor haragszom, akkor könnyebb ezt a fájdalmat ideig, óráig. Ugye ez csillapítja, enyhíti, meg tudom kenni vele a haragommal a saját belső fájdalmaimat. Sokkal könnyebb sértett állapotban másokra haragudni sem, mint szembenézni ennek a fájdalomnak az igazi okával, és felelősséget vállalni a saját érzéseimért. Miatta érzem magamat így. Jogos, hogy haragszom. Nekem most jár a harag. És már is megmagyarázzuk magunknak, belekerülünk ebbe a csapdába, elindulunk ezen az úton. Jól esik rövid távon, de mivel nem múlik el az oka, amikor a fájdalomcsillapító hatása elmúlik, talán még rosszabbul érezhetjük magunkat utána. Aztán a másik, a pletyka. Ugye jellemző alkalmazási helye a közösségek, gyülekezetek, családi rokonság vagy munkahely. Mi is van e mögött? Másoknak mondjuk el a bennünk lévő fájdalmat, és a másikról gondolt rosszat. Egy pici elégtételt veszünk, és ez az elégtétel az, amivel megkenjük ezt a fájdalmat. Ez mozgatja a pletykát. A másokról való rosszat mondást. Aztán a harmadik, amire gondoltam, ez a rágalmazás. Amikor mások szándékait kérdőjelezzük meg. Nem csak a viselkedéséről beszélünk, hanem feltételezünk valami rosszat, és szinte tényként mondjuk el másoknak. Én azt gondolom, hogy ennek a tárháza, a fájdalomcsillapítók tárháza, amikor sérelemért, amikor fájdalomért, amikor megbántottak, amikor sérült vagyok, az hihetetlen gazdag. Ugye van a visszavágók, az elutasító magatartás, passzivitás, ignorálás, hazugság, beteszek a másiknak, tehát rengeteg minden áll itt rendelkezésre, és mindegyik pirulával én azt gondolom, hogy közelebb kerülhetünk az a gödörhöz, amiben ha beleesik valaki, ha ebben megkeseredik, na abból igazán nehéz visszajönni. Én azon gondolkoztam, hogy hány meg hány ember indul el ezen az úton, és hány meg hány házasság indul el ezen az úton, hány meg hány közösség indul el, és osztódik meg, akár ilyen sérülések, mert nem jól kezelik, és ezek felnövekedve megosztanak közösségeket, megosztanak gyülekezeteket, munkahelyeket. És én azon gondolkoztam, hogy honnan tudom, hogy érintett vagyok-e, hogy ez most rólam szól. Egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ez mindenkinek szól most. Valamikor biztos. Nem tudom, hogy mennyire vagytok benne. Én úgy szoktam nézni, hogy érintett vagyok-e most ebben, hogy van-e bárki az életemben, akivel, hogyha találkozom, és egy térben vagyunk, akkor a kicsit is, de összeszorul a gyomrom, és inkább nem felé megyek, hanem a másik irányba megyek el tőle. Ha van most ilyen ember az életedben, akkor nem mondom, hogy elindultál ezen az úton, De ott van annak a lehetősége, hogy ne jól kezeld ezt a sérült kapcsolatot, sérült helyzetet, hanem elindulj egyfajta önsajnálat, fájdalomcsillapítók használatán keresztül a teljes megkeseredésbe, ahol ez a kapcsolat akár meg is halhat. És ez, én azt gondolom, hogy ezért fontos beszélni róla, mert ez a gyülekezetünkben is lehet, a családban is lehet, a munkahelyen is lehet, és ezeket nagyon rossz együtt élni. Mi hajt minket a hamis gyógyírokhoz? Egyrészt a fájdalom, de még pár percet hadd szálljak arra, hogy én azt gondolom, hogy van még mélyebben a szívünkben valami, amivel foglalkozni kell, mielőtt az igébe belenézünk, ez pedig a sértett büszkeség. Én ez meglepett, amikor ennek egy kicsit utána olvastam, egy nagyon érdekes cikkben olvastam, hogy John Piper, akit én szívesen hallgatok, szívesen olvasok tőle, a következőt írta, úgyhogy szeretném itt felolvasni az ő szavait, és utána megnyitjuk Isten igéjét. A büszkeség egyrészt a sikerre való dicsekvéssel való reagálás. Ez az egyik fajta büszkeség. De a büszkeség az is, amikor a sérelemre önsajnálattal reagálunk. Az önsajnálat így hangzik. Megérdemlem mások elismerését az engemért szenvedés és sérülés miatt. A dicsekvés egyrészt önelégültnek hangzik, de az önsajnálat pedig önfeláldozónak, és ez a nagy csapda benne, jónak látszik, de a gyökere romlott. És utána Piper így folytatja, az önsajnálat veszélyes, megtévesztő, szívet keményítő bűn. Lelkileg eltompít, megfojtja a hitet, kiszárítja a reményt, megöli az örömet, megfullasztja a szeretetet, táplálja a haragot, és megfoszt a vágytól, hogy másoknak szolgáljunk. Öntápláló bűn, ami azt jelenti, hogy enyhíteni lehet a fájó énünket mindenféle bűnös pótcselekvésekkel, mint a pletyka, rágalmazás, átkozódás, rosszat való feltételezés, ítélkezés, romboló kritikusság. Ha ilyen ér minket, akkor előfordulhat, hogy nem az Istenhez fordulunk, hogy igazoljon minket, hanem befelé fordulunk, hogy a saját el nem ismert büszkeségünkre keressünk enyhítést. Úgyhogy mindenképp én azt gondolom, hogy ezért érdemes ezzel foglalkozni. Egyrészt, mert elvihet minket a megkeseredés felé, másrészt a büszkeségünket hozza elő a szívünkből, amivel szintén Isten a Krisztus keresztjénél szembe kell néznünk és foglalkoznunk kell. Tehát összefoglalásképpen eddig annyit néztünk meg, hogy mindenkit érnek sérelmek, mindenkit érnek sérülések, ez fájdalmak okoz. Ezt, ahogy egyszer egy ismerősöm mondta, hogyha letüdőzzük, hogyha ezt a fájdalmat letüdőzzük, ezt a sérülést letüdőzzük, akkor az életet a fájdalom kezdi el meghatározni, és viszel minket rossz irányba. Amikor ezt a címet adtam az ige hirdetésnek, hogy megsértve, de nem megsértődve, akkor pont erre gondoltam, hogy megsértve, de nem engedve, hogy ez a fájdalom átvegye a kormányt, és szépen elvigyen engem egy rossz irányba. Ezzel még azért sok időt lehetne tölteni, és nagyon-nagyon itt lenne a helye, hogy személyesen beszélgessünk arról, hogy hogy élitek meg. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elétek hozni, hogy egy picit körülírjam ennek a valóságát, az érzetét, a jelenlétét. És most szeretném Isten igéjét megnyitni, és ennek a fényénél megnézni ezt az élethelyzetet, életterületet, amit azt gondolom, hogy gyakran megélünk. Isten igéjéből a zsidók levélnek a 12. fejezetében fogunk időt tölteni, és én azt gondolom, hogy nagyon helyén való lenne az egész fejezetet megnézni, ennek az egész fejezetnek a részét, a helyét megnézni az egész zsidók levélben, akkor látnátok ti is, hogy igenis erről beszél, erről a fajta szív állapotról és döntési helyzetről, hogy milyen irányba indulunk el, és leírja nagyon frappánsan, súlyosan, erősen, hogy melyik az az irány, amiben nekünk menni kellene. A következőt látjuk itt. Amikor elindulunk ezen az úton, én azt gondolom, hogy nagyon fontos látni azt, hogy ez nem csak egy élettanácsadás, hanem az az egész arról szól, hogy nekünk nem a verem fele kell mennünk, hanem az evangélium szerint kell élnünk. Az evangélium szerint kell reagálni minden élethelyzetre is. Úgyhogy először itt föl fog világlani megint az evangélium nekünk, és annak fényénél tekintünk erre az élethelyzetre, az önsajnálatra és a megkeseredésre. Mindjárt a 12. fejezet elején a következőt olvassuk, ugyanis az evangéliumot. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, ezzel az irányjal nem törődve, merre ment, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Hát itt látjuk azt, hogy Krisztus mehetett volna ebbe az irányba, de nem erre indult el, hanem vállalta a keresztet, és ezen keresztül az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, ez a meghívás nekünk. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Nagyon helyén való az evangéliumnál kezdeni a válaszkeresést. Nagyon helyén való itt is azt látni, hogy erre a helyzetre is Jézus a példa. Az evangélium a válasz. Rengeteg sérelemé, el se tudjuk képzelni. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen sérelem érte az Urat. Hogy az milyen szúró és maró fájdalom volt, amit ő ott elhordozott. Neki is ott volt az opció, hogy kilépjen ebből, és ne nézzen ezzel szemben. És neki is borzalmas, nehéz döntés volt nem élni fájdalomcsillapítókkal. Ennek az egyik legszebb képe, én azt gondolom, a keresztre feszítésnél. Amikor felajánlanak neki egy fájdalomcsillapítót, egy fizikai fájdalomcsillapítót, és még azt is visszautasítja. Mert a Getsemáné kertben eldöntötte, hogy nem issza ki, nem utasítja el a fájdalomnak a poharát, és nem iszik helyette fájdalomcsillapítókat. És micsoda gyönyörű kép, hogy utána ezt megerősíti a kereszten, és a jó irányba megy, az evangélium irányába megy. Ő nem sétált bele a verembe, hanem végigment ezen az úton, hogy minket kimentsen a vermeinkből, a végső veremből, de ezekből az életvermekből is, a bűnnek a verméből. Miért van erre szükségünk, ezt írja itt, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek? Én nem tudom, hogy vagytok vele, de amikor engem ilyen sérelem ér, vagy ezzel foglalkozom, ez mérhetetlen fárasztó. Egyrészt azért fárasztom, mert meg kell álljak, és foglalkoznom kell vele. Nagyon sokszor zavar ez, hogy nekem nincs erre időm, nem akarok ezzel foglalkozni, de muszáj, mert elkezdi az embernek a lelkét rágni, és fárasztó. És ha nem foglalkozom vele, elcsüggedek. És egy elcsüggedt vadat sokkal könnyebb elejteni. Ha nem foglalkozom bele, szépen leereszkednek a védelmi falak, és elindulhatok a rossz irányba. Ezért bíztató ez, ezért kell megállni. Hogy ne a fájdalomcsillapítókat kezdjem el bedobálni, hanem elkezdjek Krisztusra nézni, aki ugyanezt megélte, és ebben reményt kaphatok. És azért csodálatos szerintem elindulni az evangélium irányba, mert nem csak, hogy megoldja a problémának a gyökerét, de közben fájdalmat is csillapít. Tehát itt mind a kettőt megkaphatom. Ez az evangéliumnak az ereje. És utána, hogyha olvassuk tovább a 12. fejezetet, ad még 3 iránymutatást, hogy hogyan indulhatunk, mi a jó irány, merre kell mennünk, mit kell tennünk. Hadd olvassam a 14. és a 15. verset. Törekedjetek mindenki iránt a békességre, első. És a szent életre, második. Amely nélkül senki sem látja meg az Urat, és ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el a kegyelemtől, ez a harmadik. Hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzöm. Ugye mit ír itt az ige? Milyen utat ír le elénk? Amikor belül szúr, mar és fáj, akkor mit kell tennünk? Az első dolog. Törekedjetek a békességre. Mit jelent ez? Nem kezdem el haraggal balzsamozni a saját fájdalmamat, hanem elkötelezett vagyok amellett, hogy csak olyan dolgokat mondjak, tegyek és gondoljak, amelyek a békességet szolgálják ebben a helyzetben. Én azt gondolom, hogy ehhez elengedhetetlen az, hogy én az Isten békességében legyek benne. Mire gondolok? Filippi 4:7-ben olvassuk azt, hogy és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Én azt gondolom, hogy ha nem járunk az Istennel, ha nem vagyok benne nap mint nap ebben a békességben, akkor vagyok nagy bajban, hiszen ez az a békesség, amelyik körülveszi, megvédi a szívemet mitől? Attól, hogy ne legyek kiszolgáltatva és éljek a rossz pirulákkal. Ugye itt egy nagyon, nagyon gyakorlati dolog lehet az, hogy aki békességre törekszik, az nem az igazság tétellel foglalkozik, hanem az igazság közös megtalálásával foglalkozik. Ennivel a házasságunk korai időszakában már eldöntöttük, amikor konfliktusokat kezeltünk, hogy egyfajta ilyen elkötelezettség közöttünk, hogy úgy tekintünk egymásra, amikor nem értünk egyet, hogy az igazság fele nálam van, a másik fele pedig nála. Ugye az a zsákutca, amikor az ember azt gondolja, hogy nálam van az igazság, és le kell nyomnom a másikat, hogy megértse. Nem. Amikor ez a kép van előttünk, hogy az igazságot közösen akarjuk megtalálni, és az egyik fele nála van, a másik nálam, akkor tudunk békességre törekedni. Akkor tudunk konstruktívan elindulni a békesség irányába. A második, amit itt az ige mond, a szent életet ne adjuk föl. Miért olyan fontos ez? Én azt gondolom, hogy azért fontos ezt látni, mert a sérüléseket nagyon könnyű indokként arra használni, hogy szentségtelen dolgokat tegyünk. Van egy ilyen csapda ebben, van egy ilyen megtévesztés, hogy amikor valakinek nagyon fáj a lelke ráadásul, fáj a szíve, akkor nagyon könnyen érzi azt, hogy én most fel vagyok jogosítva arra, hogy éljek bizonyos dolgokkal. Észre se vesszük, hogy hogy magyarázzuk meg magunkat. Ezért fontos ez a figyelmeztetés, hogy ne éljünk még ilyenkor sem szentségtelen dolgok. Hát amiket felsoroltam, az mind a szent életnek nem részei. Miért csináljuk ezeket a dolgokat? Miért indulunk el a megkeseredés irányába? Miért élünk ezekkel a nem szent dolgokkal? Mert nekem ez most jár. A fájdalmam miatt én feljogosítva érzem magamat, hogy haragudjak. Hát nekem ez a harag most jár. Nekem most ez a pletyka jár, mert annyira megbántottak, hogy nekem ezt ki kell beszélni magamból. Ugye, és meg tudjuk magyarázni. El tud vakulni a lélek a fájdalomtól. Ugye a félelem, vagy ez a fájdalom át tudja venni a kormányt, és szépen elindítani olyan irányba, ami nem a szent életnek, nem az evangéliumi életnek, nem a tiszta életnek a része. Mi a harmadik, amit itt mond? A kegyelemtől ne hajoljunk el. Ugye mit jelent a kegyelemtől való elhajlás? A kegyelemtől való elhajlás mindig odahajlást jelent a farizeusi törvénykezéshez. Nincs más opció, ez a két opcióban. Vagy kegyelem, vagy a farizeusi törvénykezés. Én ebben a két irányban lehetek. Aki elhajol a kegyelemtől, az odahajol a törvénykezéshez. Odahajol a farizeusi viselkedéshez és szívhez. Erre int az ige, hogy nehogy elhajoljunk ebbe az irányba, ahol ítélkezünk, ahol haragszunk, ahol átkokat mondunk egymásra, hanem ragaszkodjunk, maradjunk meg hol? Az evangéliumban, mert mi az evangéliumnak a szíve? Az a kegyelem. Visszatérés. Ugye visszatérés lehet ez a szemet szemért fajta gondolkozás. Ez is megjelenik itt. Ezért mondja az ige, hogy ne induljatok el abba az irányba, ahol megint úgy viselkedtek egymással, mint régen, hogy szemet szemért, na akkor... mint a tiroli tánc, ez a pofon tánc, hogy te adtál egyet, én is adok egyet. Nagyon könnyű ide visszatérni. Arra figyelmeztet az ige, hogy amikor sérelemér és fájdalom van belül, az se vigyen el a kegyelemtől. Nehogy elhajoljatok oda, hanem reagáljatok a kegyelemmel. Mit jelent ez? Ez jelenti a megbocsátást, ez jelenti az elengedést. Az 1 Korintus 13-at, amire azt gondolom, hogy az nem csak egy szeretett himnusz, ugye azt mondjuk rá, hogy ez a szeretet himnusz, én gondolom, hogy ez a kegyelem himnusz is. Egyszerre. Szeretet és kegyelem himnusz. Amikor azt olvassuk, hogy mindent elfedez, mindent eltűr, nem viselkedik bántóan, ugye az egyik pirula, nem a maga hasznát keresi, az a másik fájdalomcsillapító, nem rója föl a rosszat, a harmadik fájdalomcsillapító. Ugye a kegyelem himnusza, a szeretet himnusza szól erről. hogy ebbe az irányba induljunk el. Hát egy nagyon rövid pillanatra hadd álljak meg, mert ez a kegyelem szeretet, ez egy csodálatos dolog az Istennél, és a igehirdetés végén szeretnék visszatérni rá. Mi nagyon könnyen különválasztjuk ezeket, amikor az evangéliumot nézzük, és külön nézzük az Isten szeretetét, külön vizsgáljuk és nézzük a kegyelmét, és külön nézzük az irgalmát. És ezért gyönyörű fogalom az Ószövetségben, amik egyszer régen én az ige alapján beszéltem is itt erről, ez az Istennek a hesed szeretete. Nagyon röviden ezt úgy lehet definiálni, hogy az Isten fogja a szeretetét, a féltő szeretetét, a kegyelmét, az irgalmát, és ezt a hármat összekeveri, egy veleget hoz létre, és ez az Isten hesed szerelme. Nem vagy úgy gondolkozik, hogy szeretet, kegyelem, ezek egyben vannak. Ez egy csodálatos dolog az Isten igéjében. Végig ott van az Ószövetségben, és megjelenik az Új Szövetségben is. Ez a hesed szeretet. Egy picit jegyezzétek meg, mert szeretnék visszatérni rá. És ezért merem azt mondani, hogy az 1 Korintus 13 nem csak szeretet himnusz, hanem kegyelem himnusz is. Irgalom himnusz is. Először tekintsünk fel Krisztusra, mert megélte ezt, és példa számunkra is ebben reményünk van. Törekedjünk a békességre, ne engedjük el a kegyelmet, és nehogy feladjuk, hogy szent módon akarunk élni, és nem élünk a szentségtelen dolgokkal, amik elénk kerülnek. És végül pedig ebben a 15. versben elmondja azt, hogy miért nagyon fontos ez. Azt mondja, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ugye a keserűség vermébe, ha valaki beleesik, mert nem vigyáz, mert egyre több pirulával él, és ezen az úton megy, és megkeseredik a lelke, belecsúszik ebbe. Az óriási károkat tud okozni. Nem, hogy kevesebb sebe lenne, hanem még több sebe lesz, mert még több sebet ejt a kapcsolataiban. Még jobban megsebződik. Nagyon alattomos, észrevétlenül történik ez meg, amikor valaki már ilyen szinten belekerül ebbe. És bizony elkezd fertőzni másokat. Hát ugye, ha valakinek az Isten békessége van a szívében, az békességet fog teremteni. Ha viszont valakinek a keserűség van a szívében, abból keserűség fog kijönni. Keserűséget fog mondani. És elég egy közösségben csak egy keserű ember, aki meg tudja fertőzni azt a közösséget. Elég a családban csak egy keserű ember, aki mond valakiről valamit. És már is elindul ennek a fertőzése. Ezért nagyon fontos, és ezért figyelmeztet erre a zsidó levélnek ez a figyelmeztető rész, hogy a zsidó levélben nagyon sok figyelmeztető rész van, ez az egyik. Nos, amit eddig néztünk, az az, hogy merre ne menjünk, és megnéztük azt, hogy merre menjünk. Na, itt abba is lehetne hagyni. Az ember, Isten embere, a Krisztus követője elmegy, és hétfőn 10 órakor beszólnak neki, és azt veszi észre, hogy bár hallottam ezt az üzenetet, tudom, hogy mit kéne csinálni, megmondták, hogy ezt ne, azt igen, de 10:30-kor már kapkodom be a pirulákat. Mert rájövök, hogy ez borzasztó nehéz megcsinálni. Hogy hiába tudom, de szembe kerülök annak a valóságával, hogy akkor ezt most hogy éljem meg? Akkor hogy éljem meg? És itt szeretnék 3 dolgot mondani, és ezzel befejezni az igehirdetést. 3 olyan dolgot, amit én azt tanácsolom, hogy a házi csoportokban vigyetek tovább. Ezek a gyakorlati lépések, amikkel élhetünk, ahol elindulhatunk, ahol elkezdhetjük megélni, hogy nem erre, hanem az evangélium életének a megélése fele szeretnénk napról napra járni. Az első, ami miatt erről beszélni kell, hogy ez a fájdalom, ami bennem van, ez sokkal erősebb valóság, mint csak, hogy azt mondanám, hogy ja, tudom, hogy nem erre megyek, bum, eldöntöttem, kész, megyünk, csináljuk. Ez valami borzasztó teher tud lenni, ezzel valamit először csinálni kell. És az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy itt van helye a zsoltároknak. Múltkor is 2 hete is említettem, ezt most is szeretném mondani. Itt van a helye a zsoltároknak. Hadd mutassak nektek egy zsoltárt, ez a 13. zsoltár. Ez összesen 6 vers. Dávid itt 6 versben egyszerűen mérhetetlen sok sérülés érte Dávidot. Tehát ha megnézitek a történetet, ő 10 éven keresztül kapta ezeket a dárdákat, átvitt értelembe a lelkébe. Ugye nem csak fizikailag dobtak felé dárdát, hanem rágalmazták, üldözték. Tele lehetett sérelemmel, hogy miért kapom én ezt, mi történik itt. És ez ki is fakad állandóan belül. A 13. Zsoltár az egy ilyen kifakadó Zsoltár. És tudjátok, mi az érdekes, hogy itt 6 versből 5 vers arról szól, hogy Dávid egyszerűen csak kiengedi az Isten előtt ezt a haragot. Valahol ki kell jöjjön. Nem akar elindulni abba az irányba, de még nem kész erre. 5 versen keresztül, ki tudja, hogy ezt milyen hosszan élte meg, 5 versbe írta le, de azért beszédes, hogy a Zsoltár nagy része arról szól, hogy az Isten előtt egyszerűen csak kiengedi. Bárcsak fel tudnám olvasni, de hadd olvassak bele legalább. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Ugye? Áthárítja a haragot, hibáztatja az Istent, az nem semmi. Meddig rejted el orcádat előttem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként? Istenem, fáj, halld már meg. Meddig kerekedhetnek fölém az ellenségeim? Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem, tartsd meg szemem ragyogását, mert különben elindulnék erre és belevesznék. Ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele, ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Mert ingadozott, e között a két dolog között, de jó lenne visszavágni, de jó lenne, és akkor nagyon sokszor látjuk, hogy Dávid olyan helyzetekben, amikor visszavághatna, nem vág vissza. De ez is egy csodálatos kép. És utána megérkezünk a 6. vershez, amikor kitombolta magát, és itt három gyönyörű dolog van. Mert én hűségedben bízom, 1, szívből újongok, hogy megsegítesz, 2, éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. 3 csodálatos dolog, egy pici időt hadd töltsök velem. Mi történik itt? Kiadja ezt a haragot, de nem a rossz helyen, hanem a jó helyen, az Isten előtt, és ott lehet. Ezt szeretném mondani, hogy lehet, sőt kell, sőt szükségünk van, valahol ezt ki kell rakni. És az Isten megengedi. Erről szólnak a zsoltárok, az átok zsoltárok. Nézzétek át. A zsoltárok nagy része ezért iratott meg, hogy lássuk, hogy ez a helye. És amikor kijött, akkor leszünk képesek elindulni abba az irányba. És Dávid elindul ebbe az irányba. Hadd mutassam meg. Az első. Kifejezte az Isten megtartó szeretetében való bizalmát. És itt az ige sajnos nem adja vissza a magyar fordításban, hogy hűségedben bízom. Azt mondja ez az ige, hogy a heszedben bízom. A szeretetedben bízom, a kegyelmed mit csinál? Amit a Zsidó 12-ben olvasunk. Nem hajlik el a kegyelemhez, hanem mit csinál? Bízom a kegyelmedben. Kiadta a haragot, és utána kész arra, hogy a jó döntést hozza meg. 1, bízik a kegyelmében. Azt csinálja, amit a Zsidó 12-ben olvasunk. A második, megváltásában dicsérte. És itt is nagyon érdekes a héber szó, amit arra használ, hogy megsegítesz. Ugye itt a megsegítés szó, ez a megváltás szó. Itt a Jesuvé szó szerepel, ami a Józsué névben is benne van, és a Jésua névben is benne van, Jézus neve, hogy az Úr, az Atya, az Isten megvált. Az Isten megváltó. És ebben bízik. Mit jelent ez? Az evangéliumra tekint. Kiadja a haragot, és amit a Zsidó levélben láttunk, föltekint a megváltó Istenre. Szemeteket Krisztusra helyezzétek. Hát Dávid ugyanezt csinálja, csak ide meg kell érkezni. Ide el kell jutni. Az utolsó dolog, amit mond, emlékeztette magát, hogy milyen sokszor bánt vele bőséggel az Úr. Ki vagyok én, hogy ne bőséggel bánjak másokkal? Ha Isten békességének a bősége az életem része, ki vagyok én, hogy ne a békességet adjam át másoknak? Csodálatos látni ezt a Zsoltárban, amit hoztam elétek gyakorlatként, hogy miközben a két út között feszültök és inogtok, muszáj ezt a gyakorlatot behozni az életünkbe, hogy az Isten előtt kiadjuk ezt, hogy készek legyünk a jót választani. Gondolkozzatok ezen. A másik kettőt pedig nagyon röviden szeretném csak elmondani. A második tanácsom, gyakorlati tanácsom, hogy egészséges barátok között legyetek. Mire gondolok? Nem olyan barátok között, mint akik körülvették Jóbot. Jobb barátainak a legnagyobb problémája az volt, hogy amikor sérült volt ez az ember, amikor szenvedett, akkor elkezdték neki hozni a pirulákat. Mi tudom mit? Jogos. Edd meg ezt. Teljesen jó. Egyed ezt is. Nem ilyen barátokra van szükségünk. Nem olyan barátokra van szükségünk, akik mellénk ülnek a fájdalmunkban, és elindítanak szépen minket, sőt megerősítenek a rossz irányban. Olyan barátokra van szükségünk, akik egészségesek az evangéliumban, és az evangélium felé tudnak vinni minket. Példabeszédek 27-at. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de család a gyűlölködőnek a csókja. Ugye a csók az az, hogy édes szavakat mondhatnak, de mögöttük ilyen jóbi barátok vannak, akik a rossz irányba visznek el. Nekünk pedig olyan barátokra van szükségünk, akik jó szándékkal megsebzenek minket, hogy nehogy elindulj erre. Tudom, hogy harangszol, de ne edd meg ezt a pirulát. Add ki a haragodat, akár velem itt, az Isten előtt még inkább, hogy a jó irányba tudj menni. Én el nem tudom mondani nektek, hogy mekkora ajándék most az elmúlt egy évben. Eni tudja, hogy adott mellém, mások mellé egy ilyen embert, akivel hetente 2 órát találkozunk, sétálunk egy nagyot, és egyszerűen, amikor szenvedek, amikor beborul, amikor eltévedek, akkor van egy hang, akire számíthatok, és én is ezt tudok lenni az ő életében. Vannak ilyen egészséges barátaid, keressétek, szükségünk van rá, egyedül nem fog menni. A harmadik dolog a végére, tegyél valami önzetlen dolgot azért, aki megbántott. Ez egy nagyon biblikus gondolat. Ez egy evangéliumi gondolat. Tegyél valami jót azzal az emberrel, aki megbántott. Róma 12:21-ben azt olvassuk, hogy ne győzzön le téged a rossz, nehogy belekerülj a veremben, hanem te győzd le a rosszat az evangéliummal, a jóval. Galata 6:7-10. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ne tévejegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arad majd mit? Pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni mit? Örök életet, az evangélium ígéretét. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. El nem tudom mondani nektek, hogy mennyire jó gyakorlat, de a házi csoportban beszéljétek el, hogy amikor van egy ember, aki a közösségben megjelenik, és inkább a másik irányba mennél el, sem pedig felé, és teszel vele valami jót, hogy annak milyen hatása van a szívedre, és mennyire elindít téged a jó irányba. Egyrészt a zsoltározás fölszabadít, hogy a jó irányba menjél, az egészséges barát segít, hogy a jó irányba menjél, az evangélium felé menjél, és az evangéliumi jó cselekedetek, amire teremtettünk, szintén elindítanak a jó irányba, hogy az evangélium szerint éljünk. Folytassátok ezeket a házi csoportban, ez gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos téma. Mindannyiunkat érnek sérülések, sebek. Mi döntésünk, hogy elindulunk-e a fájdalomcsillapítók útján a megkeseredés verme felé, vagy feltekintünk az evangéliumra, a békességet keressük, a szent életet keressük, nem hajlunk el az evangéliumtól. Ehhez pedig elkezdünk ilyen lelki gyakorlatokat megélni, hogy az Isten előtt adjuk ki a fájdalmunkat, hogy felszabaduljon a lélek arra, hogy az evangéliumot válassza, hogy olyan barátokkal veszem körül magam, akik ebben segítenek, és az evangéliumban tartanak engem, és az evangélium cselekedeteit teszem a rosszal szemben, és ezáltal bennem legyőzi a rosszat a jó. Én ennyit szerettem volna nektek elmondani, bárcsak itt lennétek, és tudnánk beszélgetni, és a legvégén szeretnék visszatérni a vadászat képhez, a verem képhez, és egy nagyon frappáns igeverssel befejezni, mielőtt imádkozunk. Ez a példabeszédek 26-27, ez 4 szóban összefoglalja mindazt, amit én megpróbáltam itt egy 40-45 perc alatt elmondani, a következőképpen hangzik. Példabeszédek 26-27, aki vermetás, beleesik. Úgyhogy ez nagyon jó összefoglalása, hogy mit kerüljünk el, és hogy az evangélium felé menjünk minden nap, minden helyzetben. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked, mert van evangélium, amire tekinthetünk. Van Krisztus, vagy te, akire fölnézhetünk minden helyzetből. Minden helyzetből. Ma arról beszélgettünk, hogy szeretnénk rád tekinteni, amikor emberi kapcsolatainkban fájdalmak, sérülések és sebek érnek. Itt vannak a kísértések, amikről olyan jól tudsz, hogy elindulhatunk más irányba, és megkeseredett emberekké válhatunk még Krisztus követőiként is, a te követőidként is. De nem szeretnénk ezt. Szeretnénk a fájdalmunkat hozzád hozni, és a te sebeid által gyógyulni, nem pedig a saját sebeink nyalogatása által gyógyulni. Szeretnénk a büszkeségünket a kereszten veled együtt megfeszíteni. Hogy a bennünk élő büszkeség nehogy rossz irányba vigyen. Újra és újra szeretnénk az evangéliumban veled azonosulni a kereszt halálodban és a feltámadásodban. Nem akarunk elhajolni a kegyelemtől. A békességre akarunk törekedni. Szent módon szeretnénk élni. Köszönöm, hogy ezt elmondhatjuk neked. Adj ehhez barátokat itt, ebben a közösségben. Add, hogy egészséges barátai tudjunk lenni egymásnak. És add, hogy a közösségeinkben, a környezetünkben, az életünkben a jó győzze le a rosszat. És ne a rossz győzze le a jót. Köszönöm, hogy erre van lehetőségünk. Mert te legyőzted a világot. Ebben van a reményünk. Amen.